Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Sok ember van, akinek nehéz hordozni a magányát. Pedig a magány nem feltétlen azonos azzal, hogy valaki egyedül van. Erről a kérdésről kérdezte Szőr Ádám, dr. Bodó Sárát, a Debreceni Teológia Egyetemi adjunktusát.
Mondják, hogy aki egyedül van, az nem feltétlenül magányos, viszont aki magányos, az nem feltétlenül van egyedül. Az egyedüllét az egy élethelyzet, amikor éppen aktuálisan nincsenek körülöttünk azok az emberek, akikhez egyébként tartozunk, és ezt az odatartozást megéljük, és felszínen tartjuk. Tehát a kötődés az megmarad.
Sőt, sokszor van az, és talán én is érzem, még ebben a korban, hogy néha jó is egyedül lenni.
Így van. Sajnos ettől is elszokott, azt hiszem, a mai ember. Olyan nagy körülöttünk a zaj, hogy egyszerűen leszoktunk arról, hogy élvezzük például a csendet. A magány, a magányosság ettől sokkal szörnyűbb, mert valami olyasmit jelent, hogy mindannyiunknak van egy belső élményvilága, és ezekkel az érzésekkel, gondolatokkal magunkra maradunk. Nincs rá külső rezonancia. Tehát ez a belső egyedüllét talán az, amit magánynak lehetne nevezni, és ez tényleg nagyon nehezen megélhető. Ha hirtelen tör ránk a magány, akkor az körülbelül azt jelenti, hogy történik valami az életünkben, amiben egyedül maradunk, és ezzel az egyedül maradottsággal nem tudunk kihez fordulni. Tehát elmagányosodunk. Nagyon nehéz dolog. De mégis a hirtelen jött magánnyal az ember megpróbál valamit kezdeni. Összeszedi a maradék energiáit, fölkutat valakit, akinek legalább elmondhatja. Tehát megpróbál védekezni ellene. Az a baj, amikor az ember élete során nem tudja megtanulni ezeket a védekezési, megküzdési stratégiákat, és szépen leszokik arról, mert hogy azt éli át, hogy nincs kihez fordulnom a hirtelen jött egyedüléttel, leszokik arról, hogy ilyenkor valamit keressen, valami kiutat keressen. És ez olyan, mint egy egyre sűrűbb szövésű háló, hogy talán az elején még megpróbálok valakivel beszélni, de aztán a háló szövődik körém, és egyszer csak azt veszem észre, hogy már én rám sem kíváncsi senki, és én sem vagyok kíváncsi másokra. Ez a belső elszigetelődés hihetetlen nehezen megélhető dolog.
De hát gondolom, hogy azért abban, hogy valaki ne legyen magányos, a környezetnek elég nagy szerepe lehet.
Ez nagyon kétoldalú dolog. Az egyik oldal valóban az, hogy a környezet figyelme, mintha egy kisség kevésbé terjedne ki ezekre az emberekre. Nehezen veszük észre egymásról, hogy milyen magányosak vagyunk. Honnan is lehetne észrevenni? Olyan felszínesek már a beszélgetéseink. Azt lehet látni, hogy az egymáshoz nagyon közel álló emberek is nagyon kevés időt tudnak arra fordítani, hogy mély beszélgetéseik legyenek, tehát ami valóban a belső élményvilágot érinti. Nincs erre időnk, nincs erre energiánk, nincs erre figyelmünk. A másik oldal viszont az, hogy a magánytól szenvedő embernek meg kellene tanulni jeleznie környezete felé, hogy baj van, ez nekem már nagyon rossz. Egy kudarc után elkeserednek és visszahúzódnak, az egésznek a titka valószínűleg az, hogy a saját magányomat akarjam meglátni a másik ember magányában. Néha egy tekintet elég, hogy érezze a másik, hogy értem, amit érez. Mielőtt az ember körülnézne, hogy másoktól milyen segítséget kaphat, azért kaphat, azelőtt talán egy kicsit a maga számára kellene átgondolnia azt, hogy mit kezdhet a magányával. Át lehet azért sok mindent fordítani. Nagyon félünk a magánytól, és ez érthető. Teljesen jogos. Ugyanakkor ne legyen az egy szenvedéssel teli, hanem egy kicsit ajándékozzuk meg önmagunkat önmagunkkal.
Nem lehet az, hogy a magány egyik fő oka talán, hogy önmagunkkal nem vagyunk tisztában, vagy önmagunkat nem ismerjük igazából?
Ne. Félünk az élményeinktől, félünk a múltunktól, félünk a jelenünktől, és félünk a jövőnktől. Mert a múltban is azt látjuk, hogy ki mindenki hagyott el. És azt nem vesszük észre, hogy ki mindenki nem hagyott el. És hogy kit nem hagytunk el mi? Jó azt mondani, hogy vannak közösségek, ahol várják az embert. Ilyen az egyház. Nem bántanám azokat az embereket, akik egész évben nem mennek el templomba, de mondjuk az éjféli misére, ha római katolikusok, vagy ha reformátusok, protestánsok, az istentiszteletre 24-én elmennek. És jó átélni a csodát, hogy van valaki, aki ezt a magányt oldani tudja, ahol senki sem lát. Mennyien vagyunk, akiknek erre szükségünk van, és ezt bevalljuk, hiszen elmegyünk, és ott vagyunk. Fölvállaljuk, szükségük van az isteni csoda teljesülésére.
Igaz-e az a mondat? Én ezt egy internetes honlapon néztem és láttam. Egyedül születünk, egyedül élünk és egyedül halunk meg.
Igen, bizonyos értelemben igaz. Az ember létállapotához természetes módon hozzá tartozik a magány. A legnagyobb döntéseinket egyedül hozzuk meg. Másrészt pedig azért én hiszem, hogy ez bizonyos értelemben nem igaz, amikor arra gondolok, hogy ahol ember nem lehet már jelen az életemben, ahol véget ér az emberi szó, véget ér a mozdulat, véget ér a támogatás, én ott valójában nem vagyok egyedül. Ha hiszek abban, aki ott kezébe emeli az életemet, én nem vagyok akkor egyedül. Illetve egyedül vagyok, csak nem vagyok magamra hagyott.
Érezte egyébként már magányosnak magát az életét, úgy tényleg komolyabban?
Igen. Sőt, hát én nem szégyellem elmondani, hogy én egyedül élek. Én is sokszor megéltem már azt, hogy magányos vagyok. A kettő azért nagyon vonzza ám egymást. Szeretek beszélni arról, ami velem történik, de azt is tudom, hogy ha magamban ezt nem próbálom valahogy rendbe tenni, akkor locsogás lesz belőle, és a másik ember fogom terhelni vele. Tehát soha nem szerettem volna, én nem tudom, hogy sikerült-e a magányból, vagy az egyedülétből mártíromságot, hogy miért nem figyel én rám a világ, amikor én jó vagyok, meg akarom, meg tudok szeretni, meg akarok szeretni, hanem inkább úgy érzem, hogy a magány is egy kihívás, amelyik szembesít önmagammal. Miért jutottam ide? Amiben ide jutottam, az csak kudarc, vagy van benne nyereség is. És akkor már át is fordul a magány. Az első magányos karácsonyom, az az édesanyám halála után volt. A testvéreim hívtak, menjek, karácsonyozzak velük. Valahogy azt éreztem, hogy nem, most nem szabad elmennem ezelől a helyzet elől. Nehéz karácsony volt, elismerem. Mert emlékekkel telt néhány hónapos történés volt a gyász, azt hiszem, hogy sokat sírtam is, de amikor vége lett így a karácsonynak, akkor mégis valahogy gazdagabbnak éreztem magam. Nem akartam elmenekülni, hanem inkább ezt a kihívás oldalát láttam, hogy ideje van a sírásnak. Ezt, ha nem spórolja meg az ember, még a karácsony is átfordulhat egy olyan ünnepé, amiben azt mondom, hogy a sírás nem jelenti azt, hogy elfelejtem, nem jelenti azt, hogy szomorúnak kell maradnom, hanem azt jelenti, hogy hívom vissza őt az emlékeimben, az életembe, és azt mondom, a szeretetemben, az emlékeimben, te itt vagy velem.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Bibó István, sokat vitatott író, politológus, ráadásul olyan valaki, akinek reformátussága is nagyon fontos volt, és ez a gondolatiság meg is jelent műveiben. A háború előtti neobarok világban ő valami életpusztító erőt látott. Ennek a korszaknak azonban egy kiemelkedő személyisége Ravasz László püspök éppen apósa lett. Önmagában ez is jelzi, hogy életében állandóan olyan helyzetekbe került, ahol konfrontálódni kellett. Talán ez a határok közötti lét adta, hogy olyan erkölcsi magasságban élte meg ezeket a konfliktusokat, amely személyiségét, gondolkodását egyedülállóvá teszi. Valaki úgy fogalmazott, ő egy erkölcsi zseni volt. Talán furcsa szó ez, miért zseni az, aki erkölcsös? Mégis ez az ellentmondásos kifejezés valami lényegeset mond el róla. Életéről tanítványa Szesztai András és 56-os társa, akivel később együtt volt a börtönben, Regici László vallanak. Először Szesztai Andrást hallják.
Bibó körül folyik egy örökösödési háború. Folyik egy felejtési és újra megtalálási ritmus, most már lassan történelmi méretekben, és ezen belül folyik egy kisajátítási háború. Zsidó kérdés klasszikus tanulmányát azzal vezeti be, hogy voltak éppen nagyon nehéz elmondani, hogy erről a kérdésről mit mondhat egy zsidó egy zsidónak, egy nem zsidó egy zsidónak, egy zsidó egy nem zsidónak, és egy nem zsidó a nem zsidóknak. Ebben csak azt tudja elmondani, hogy egy nem zsidó mit mondhat nem zsidóknak, és várja, hogy a többi kombinációban is legyen, aki elmondja a magáét. Érdemi válasz tulajdonképpen nem érkezett.
Miért tetszik ez a megkülönböztetés?
A holokauszt utáni évtizeden belül vagyunk. Ugye antiszemitizmussal is vádoltak és bekóteroztak olyanokat, akik nem bántottak zsidókat, hanem mondtak valami hülyeséget a villamosban, ebben a korszakban. És ezt az ő mondását a kelet-európai kisnépek nyomorúsága vonatkozásában is ő azt mondta el, amit egy magyar mondhat a cseheknek, lengyeleknek. Azt se kapott egy ezzel egyenértékű visszajelzést. Mit Bibó mondott a magyaroknak, hogy azt ő szlovák mondja-e a szlovákoknak. Ez önkorlátozás, és a többi partner szabadságának a megadása, amelyikkel van, aki jól él, és van, aki nem jól él. Én Bibóval csak a művein keresztül ismerkedtem meg, hanem mikor megjelent a magyarokhoz felhívása, a november 7-én.
Mindenki volt egy felhívás, amit plakátként kiragasztottak mindenhova.
Ezt olvastam, ez szíven ütött, hogy hát így gondoljuk én is, és az akkori barátom körömből sokan.
Mi volt ennek a lényege?
Kategórikusan tagadta, hogy itt antiszemita és egyéb kilengések voltak. Teljes hitellel állította, hogy majdnem, hogy szakrális tisztaságú volt ez a forradalom.
És ezután mi történt?
A Ravasszal való személyes kapcsolat bátorított fel arra, hogy kérjem arra, hogy ő hozzon össze Bibóval. Ravasz összehozott Bibóval, én elmondtam, hogy van a Göncz Árpád barátom, és van a Regyéci László barátom, akik sokat tudnának segíteni az ő kísérletének, ő életének a nagy pillanata az volt, amikor még közvetítette a rádió Nagy Imrének azt a szózatát, hogy a kormány helyén van. De akkor már nem volt helyén, mert elmentek, volt, aki hazament, és volt, aki elment a Jugoszlávra. Követség. Mindenki elment, akkor ő bement a parlamentbe, és gépelt rendületlenül. Érvényes maradt, amit ő ott leírt. Tehát volt egy kategórikus igénye, írt levelet Nagy Imrének, amit már Nagy Imre sose kapott meg.
1956. november közepén. Bent voltam éppen szolgálatban a követséggel november 4-én, és bent ragadtam. Nem lehetett visszajönni Budára. Végre leváltottak, hazahoztak kocsival, és hát éppen tisztálkodtam, és megzenjelik Zalatnai Pista, hogy Bibó Istvánnak nincs kapcsolata az angolokhoz, és szeretne valamit eljutatni az oroszokhoz, a franciákhoz, az amerikaiakhoz már sikerült, az angolokhoz nem. Nem lehetett nem elvállalni, és akkor ketten fölgyalogoltunk hozzá a Városmajorból, itt volt Ravasz László lakásán a Rózsadomb oldalában, és hát akkor ott engem bemutattak, Bibó nem volt nagyképű, egyszerűen egy követségi sofőr, hát akkor egy követségi sofőr viszi el.
Mert hogy akkor az angol követségen sofőrként dolgozott.
Igen. Egyenesen bevittem a 30. utcába, ahol nem ismerték Bibót, mint ahogy én is akkor ismertem meg. Abban a pillanatban elkezdték lefordítani, talán két nap múlva, amikor ismét jelentkeztem szolgálatra, akkorra már a professzornak olyan neve volt, nem várta senki azt, hogy ezen a kis eltaposott gyarmaton, a szétlőtt, romos, éhező Budapesten egyszer csak megjelenik egy európai műveltségű valaki, aki szabatosan, pallérozottan, tömören elemzi a helyzetet, és kiutat mutat belőle. Ráadásul szemmel láthatólag szocialista, de nem marxista. Óriási élmény volt az angoloknak, és attól kezdve egyfolytában mindig azt akarták tudni, hogy mit szól ehhez a professzor. Hát így kezdődött. Ugye el voltunk vágva a világtól. Kétségbeesve kerestek támaszt, nem hatalmit, hanem információs támaszt. Legalább egyenrangúan, up-to-date állhassanak oda tárgyalni a hatalommal. Hát az angolok ezt megtették, hát ebben vettem részt. Érintkezésbe léptek az indiai követséggel. Néhány héttel a forradalom kitörése előtt alakult meg itt Budapesten. Még nem is volt követ, csak egy fiatal ügyvívő, akivel szót értettek nagyon gyorsan. Jót is tett, az mentette meg az életüket később, az életünket, mondjuk így. Én csodálatos képpen még mindig szabadlábon voltam, sőt, frissen kapott útlevéllel kijártam Mécsbe a követség teherkocsijával ellátmányért, azután, hogy őket lefogták. És hát akkor el kellett döntenem, persze. Azt, hogy kint maradok-e, vagy hazajövök, és akkor velük együtt odaállok. Azt hazudták nekik, hogy a Regécit a határon fogták el, amint a gyerekágyas feleségével és az újszülött gyerekével át akart szökni Ausztriába.
És ezt azért mondták, hogy elbizonytalanodott.
Miket verjenek közénk? Megbeszéltük még idejében, hogy nem áll mögöttünk hatalom, pénz, egyetlen dolgot dobhatunk be a mérleg serpenyőjébe önmagunkat. Bizonyítva, hogy ezt komolyan, nem kalandorság volt, amit tettünk, hanem meggyőződés. Aztán ítéljenek. Itt állok, másképp nem tehetek. Végelmében ez három hívő ember volt. Göncz a maga kicsit szabad katolikus módján, és hát volt két kálomista. A hármak bandája ilyen összetételű volt. Így kerültem politikai pályám csúcspontjára, hogy velük együtt állhattam a bíróság előtt.
Amikor lecsukták őket, ez hogy történt?
Mentek a telefonok, de várható is volt, hiszen itt történt meg az a hitvallás, ami nem mindennapos a magyar protestantizmus történetében.
Édesapám Nyíregyházán volt ügyvéd. Budapesten voltak nagyon fontos ügyei, ha tudott, akkor felutazott. Ha nem tudott, volt neki egy helyettese. Ez a helyettese volt neki a Kardos János bácsi. Kardos János tudott róla, hogy én Pista bácsi mellett dolgozom. Ő engem behozott az egyetemi könyvtárba, ilyen raktáros féleképpen. Amikor már sok jel vallott arra, hogy készülnek őt perbe fogni, vagy letartóztatni, akkor ő már csak azokkal érintkezett, akikkel hivatalból érintkezett, kerülte a személyes kapcsolattartást barátaival. Kardos János kért, hogy menjek fel hozzá, és velem üzente, hogy nagyon kéri, hogyha ne talántán halálra ítélnék, akkor kérjen kegyelmet, mert ha nem teszi, akkor nehéz mozgósítani, nehezen lesz kivéthető, hogy egy megáltalkodott, mert még csak nem kér kegyelmet. De velem üzente vissza az életem egyik nagy pillanat, amit én még most 85 évesen is elérzékenyedem, hogy mondd meg neki, András, én azt felelem, hogy Jézusom kezében kész az a kegyelem, egyenest oda fogok folyamodni a Szondi két apródjából.
Kegyelmet urattól sosem vár Szondi.
Igen. Ennek egy óriási visszajelentése volt az ő házasságuknak a minőségére, hogy amikor a 63-as amnestia előtt, amit azért csináltak, mert feltétele volt, hogy az utánt az ENSZ főtitkára betegye a lábát Magyarországra, és Magyarországban, hogy magasabb státus kapjon az ENSZ közgyűlésben, azelőtt pár hónappal Boriska nénit is felkérték arra, hogy adjon be kegyelmi kérvényt. És erre visszaemlékezve mondta, hogy ő ezt nem teheti meg, mert ő nem csak úgy akar viselkedni ide-kint, mint a István odabent, hanem azt akarja művelni. Ez egy olyan unió két ember között, ami tényleg óriási, és ha ő nem akart kegyelmet kérni, akkor én sem tehetem. Noha mindenki másnak a bajtársnőim, tehát a fogoly özvegy, társaim közül mindenkinek tanácsolom, hogy kérjenek, de én nem tehetem, mert én azt akarom tenni, amit ő.
És itt egy kicsit elérkeztünk a hithez.
Hűséges református volt, gyerekeit cudaridőkben is járatta, polémiában volt nagyon sok kérdésben a apósával.
Mindig,
igen, de mikor úgy voltunk együtt, mindig édesapának nevezte. Szent Háromságtan tekintetében nem vallott ortodox református teológiai elveket, a jézusi tanításból pedig kiemelt ranggal idézte a házasságtörőnő példáján, hogy az erőszakból erőszakmentesen, a maga idomlikus módján még mondta, hogy milyen jó volna, ha mi farizeusaink ma ilyen toleranciára vehetők volnának.
Ez nagyon jó, tehát erki mentette az erőszak.
Erőszak nélkül mentette ki az erőszakból. És ennek a nagy analógiája volt, ugye, mi benne voltunk az orosz ketrecbe, amiből minket kimenteni csak egy olyan atomvilágháborúnak a keretében lehetett volna, amit ugyan elvesztettek volna az oroszok, alig, ha nem. De hát közben mi belepusztultunk volna.
Tehát ő számára a Krisztus hit egy morális tartást jelent.
Az erőszak nélkül az erőszak ellen, igen. Legalábbis az ő politikai filozófiájában ez a jézusi példa, üzenet, hogy lehet, hogy ez nem lehetetlen. Erre van esély. Nem biztos, hogy fog sikerül, és abba ő is belehalhat, hogyha ez nem sikerül. Mondjuk az indiaiak is erre kaptak affinitást, gondolom.
Csak hát ott ebből egy nagy mozgalom sikeredett nálunk. Ribó egyedül maradt, és egy örökösödési háború lett belőle.
Nem véletlen is, nem egyedül álló.
Igen, persze.
Istennél van segítségem, bűnára van dicsőségem,
Bibó erkölcsi óriás volt. Bibó úgy lett vezető alakja a magyar politikának, hogy erkölcsileg magasodott ki a tömegből. Ő azt mondta, hogy a fejfájára csak annyit kér írni, hogy Bibó István élt 1945-től 48-ig. Akkor jött el az az idő, amikor összeomlott, megszűnt a neobarokk társadalom, elkezdődött valamilyen demokrácia, és nem vette észre sajnos, hogy mi készül. Olyan végtelen, naív, jóiszi szépenséggel magyarázta a kommunistáknak, hogy hogy kellene az uralmukat úgy gyakorolni, hogy az tartós legyen. Édes jó Istenem, hát ezeknek a megszállóknak nem volt itt. A négyes fogatnak Moszkvából Sztálin parancsait kellett végrehajtani. Belőlünk szovjet gyarmatot kellett csinálni gyorsan. Már a Schuster-inasok azt fütyülték az utcán, hogy Rákosi leszalámizza a kisgazdapártot, és proletár diktatúr lesz. Bibó még mindig osztogatta a jó tanácsait, ami kétségkívül jók voltak, csak akinek szóltak, azok úgysem mertek tenni, mint akik meghallották.
Végül is a börtönben találkozott megint Bibóval.
Igen, de oda én nem mertem dolgozni, ahol Bibó volt. Zárkán fordíthattam. Aztán elmentem rabszállítót javítani évekig. A börtön mozgás segített ahhoz hozzá, hogy Bibóval kezet fogjak, fürdőbe együtt zuhanyozzunk. De aztán, amikor jött az amnestia, 63 márciusában, akkor Bibót elengedték, Göncöt meg engem nem. Abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy lezárultak a elbocsátások, és mi nem jöttünk haza, akkor levelet írt Kádárnak, elvállalta, hogy az lehetetlen, azt érte. Nem éli túl, hogy a barátai bent vannak, ő meg szabadon, nem is válaszoltak neki. Kádár igaz, hogy kakas volt, egyetlen kakas a szemétdombon, de a gazdasszony kezében volt a kés. A kakas rondák kukorékolt, mert levágják, és másik kakas lesz a szemétdomban.
És amikor kijött a börtönből, találkozott Bibóval?
Ja, igen, hát ő eljött Boriskával együtt hozzánk, de hát aztán megállapodtunk, hogy mivel őt is figyelik, nem lehet kapcsolatot tartanunk, annak rossz vége lesz. Egyszer találkoztunk még a lánya esküvőjé. Ravasz László eskedte Borikát, egymás mellett álltunk és beszélgettünk politikáról. Akkor volt 23 éves a Kádár rendszer. És állandóan Hortiék 25 évét nyaggatták, és akkor azt mondta, hogy kicsit savanyú mosolyal, hogy ennek a rendszernek még meg kell érnie 25 évet. Szóval itt derült ki, hogy ő nagyon számon tartja Kádárék sorsát. És azt várta, hogy mikor lesz vége.
Szeretnék egy lényegesnek látszó kiegészítést tenni. Az volt a foglároknak kiadva, hogy ne csak őrizd, hanem gyűvöld is. Miért volt az, hogy a Bibót szemben minősítetten tették meg, hogy bestiálisan megverték, mikor a többieket kevésbé vesték. Tudnélék, irónia volt benne. Őt ez a jézusi szellemiség a gyűlölködéstől a legextrémebb helyzetben is visszafogta. Ő benne a viszontgyűlölet iróniává szelidült, de ez az irónia ezeket az embereket jobban ingerelte, mint a visszaperzselő gyűlölet.
Ebben érzel valami párhuzamot mondjuk a krisztusi szenvedésnél, mert az ugyanez
volt. Igen. Ő amnestiát kapott. nem engedték ki azokat a fiatalokat, akiknél fegyvert találtak, arra a hivatkozással, hogy ők közönséges büntettesek, mert ellopták ezt a fegyvert. És akkor Bibó írt Kádárnak egy levelet, hogy kéri, hogy engedjék ki őket, ha már őket kiengedt. Végül felajánlott, hogy vigyék akkor őt is vissza, mert egy erkölcsileg tarthatatlan helyzetben van azzal, hogy akik többek között az ő buzdítására is tették, amit tettek, azok még mindig ott ülnek, miközben ő amnestiát kapott. És akkor valahogy kijuttatott üzenetet Sartre-nak. Becstelen Sartre nem támogatta ezt a kérdést. Camus messze menőleg, igen. Camus-nek az özvegye küldte is a támogatást, vagy csomagokat. Balatonfüredi szívkórházban volt, ahol meglátogattam őt, és hát kisétáltunk a Tagore sétányra, és ott beszélgettünk. Könnyekig elérzékenyülve mesélt egy betegtársáról, egy öreg szívbetegről, viszik nekik a libacombat, és adja a ropogó százasokat a ápolónőknek, meg minden, de nincsen benne semmi töredelem. És akkor mondta ezt a nagy hasonlatot, hogy az Isten belököd bennünket egy nagy fazékba, meg akart minket, kemény magyarokat puhítani. Belénk szurkált, hogy elég puhák vagyunk, de úgy látszik, hogy nem, és visszalököd. És most várná, hogy nem a megtörés, hanem a töredelem és az egymással szembeni türelem termése vajon, mondja ezt a 70-es években, vajon megpuhultunk-e annyira, hogy leveheti rólunk a fedőt. Az utolsó találkozásunk a Pista bácsival szerintem nagy pénteken, vagy nagy szombaton, a húsvét előtt közvetlenül olyan helyzetben beszélgettem utoljára, amikor egyedül volt a 4 vagy 6 ágyas kórteremben. Beszélgettünk, és került valahogy a hit és a hitel szóba. És akkor mondta, hogy hát azt hiszem a hitellel, nem ez baj. De a hitemről, hát nem tudom, hogy is van.
Mármint az Úristen
előtt. A saját maga hitét tekintve. Tehát nyilván a tételes, katekizált vallás, amiből konfirmálni kell, vagy voltak kételyek, amikkel egyébként a ravasszal való híres Uchronia beszélgetésében részletesen kitér. A hit és a hitel szóval egzegetálta a saját hitbeli állapotát. Hiszek, uram, légy idgalmas a hitetlenségemnek, ez ebben benne volt.
Hogy a temetése hogy volt?
Fent is szinte a ravatozó mennyezetén ott ávósok fotografálták, hogy kik mentek oda. Akik szoros rokoni vagy összejárós baráti kapcsolatuk volt, nem lett bajuk, de akik mentek oda úgy, hogy bázi tüntetésként, azok közül sokat elővettek, hogy hosszú-hosszú menet követte őt.
Volt egy bibliai idézet a gyászjelentésen.
Aki megtartja az életét, elveszti azt, és valaki elveszíti. Én értem is az evangéliumért.
Megtalálja.
Igen. Az első emléktáblát Fürl Lajos kért meg, hogy mondjak néhány szót. A budakeszi szanatóriumban, ahol meghalt, annak a falán van egy emléktábla. Halál a 10. évfordulója, május 10-én avatták ezt a táblát. Tehát a szöveg, mert ezt leírtam. Halálod óráján egyedül maradsz. 10 esztendeje ennek az épületnek egyik földszinti betegszobájában, néhány héttel azután, hogy felesége a szomszéd épületben halt meg, Bibó István úgy maradt végképp egyedül, ahogyan egyszer kikerülhetetlenül mindnyájan fogunk. Ő azonban akkor másodszor maradt ilyen teljesen egyedül. 23 évvel azelőtt, 56. november 4-én maga gépelte nyilatkozatában, azt üzente a nemzetnek és a világnak. Az országgyűlés épületében egyedül alulírod Bibó István államminiszter alattam, mint az egyedül törvényes magyar kormány egyetlen képviselője. Halálos egyedül maradt ő azon a fekete reggelen, hiszen döntésében és mind abban, amit az egyedül törvényes magyar kormány egyetlen képviselője az elkövetkező hónapokban véghez vitt, nyilvánvalóan benne örvény lett az az eshetőség is, hogy ma nem ezen a madárfüttyös erdőszélen avatunk emléktáblát, hanem a 301-es parcellában állítanak fel még egy kopjafát, de eddig az idézet. Ez volt az első emléktábla, amit akkor ott el lehetett mondani.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Gyökösi Endre nevét nem csak a reformátusok, de még a régi rádiózók, katolikusok, a lélektan iránt érdeklődők is ismerik. Mi szeretnénk ezúton emlékezni Gyökösi Endrére, Bandi bácsira, aki Isten öreg bojtárjának nevezte mindig magát. Talán egyik nagy érdeme az, hogy az egyházi és a pszichológiai beszéd között egy olyan hidat teremtett, amelyben mindegyik part a maga helyén van. Feleségét, a svájci származású Rajni nénit hallhatják.
Most volt ez a baleset, hogy elestem, kiestem a kádból a földre. Tiszta csoda, nem tudtam beszélni. Tudod, mit gondolt az Isten? Egész biztosan. Azért nagyon buta gyerekem, sajnos ez a Reinhild nagyon. De azért nem engedem, hogy törje össze magát. Annyira azért szeret engem, hogy én is szeretem őt, és nem engedem.
Hogy volt ez a svájci vakáció, amit tetszett mondani?
Évekeken keresztül, de nem kapott útlevelet, nem kapott semmit. Kétszer volt kint, és ott nagyon-nagyon jól érezte magát. A szüleim költöztek Brissagóba, az olasz Svájc. Gyönyörű, szép. Édesanyám vett egy régi házat, és azt átalakította. Ő egy ilyen fantasztikus valaki volt. Oda hajlandó volt Bandi elmenni. Repülni szeretett. Én szeretem volna menni, de hát nélküle nem csináltam semmit, tudod. Nekem a zene volt minden. Hát az pianista akartam lenni, és arra is tanultam. Úgy ismerkedtem meg vele, hogy ő látott engem.
Bálon volt, úgy emlékszem.
Igen, egy bálon volt. És én nem tudtam táncolni, mondtam neki, az neki mindegy volt, nem számított. És szerencsére, mint papnénak nem is kellett nekem, aztán soha nem kellett tovább táncolni. Mi nem voltunk gazdagok, nagyon szép, nagy házban éltünk. Fönn az ernyő nincsen kastúdja, tehát azt senki nem tudta. Óriási nagy rózsacsokorral jött egy küldönc, és hát az tőle volt. A testvérem, az ike testvérem fel volt háborodva. Micsoda dolog. Én nem kapok virágot, és neked, te, aki soha senki veled, ott hogy létezik az? Későben mondta nekem, amikor engem látott ott, azt mondta, ez lesz a feleségem. Bekopogott édesapámhoz, és azt mondta, én el szeretném feleségül venni a lányát. Hát édesapám azt se tudta, hogy mit mondjon, mert azt mondta, hát nem is ismerem önt. Hát mondta Bandi rögtön, hogy kicsoda, micsoda, hogy lelkész. Gondolhatott Bandi, hát nagy jó parti volt. Főleg hát Rákos Palotán, mint lelkész, mindenki arra várt, a lányok, ilyen szép ember, nagyon szép volt. És akkor hoz valakit külföldről, hát itt vannak a palotai lányok, hát nagyon haragudtak rám. Együtt voltunk, nézd meg, milyen eljegyzési képet. Ez volt a kép, ezt faragta Bandi nekem.
Aztán. El tetszik olvasni?
Szeretlek, mert enyém vagy. Szeretlek, mert ilyen vagy. Szeretlek, mert társam vagy. Szeretlek, mert szeretlek.
Akkor, amikor ide tetszett jönni, akkor Magyarország azért még nem volt olyan szegény ország.
Gyönyörű volt Svájcban, sokkal egyszerűbb volt, mint itt. A parkokban krumplit termesztetett. Ausztrián keresztül jöttünk. Sötét volt, piszkos volt, és amikor ide jöttünk, már a pályaudvaron vártak a lányok, tejjel, meg gyümölcsel, meg egy paradicsom volt a többihöz képest, még Svájchoz képest is. Úgyhogy én nekem hagyják Hortit, én nem engedem, hogy egy rossz szót szóljanak. Apósom föladott Pengőt, és Bandi ugyan annyit kapott a svájci bankban, frankban.
Manapság olyan sok fiatal megy ki Svájcba, meg ide-oda, ugye a gazdasági okokból. Akkor a Rejné néninek az útja fordított volt, és hát sokkal nagyobb zuhanás volt ez, nem?
Bizony. Ő is azt mondta, hogy egy lelkész a gyülekezetben maradt, pláne a háborúban, s a bajban. Akkor kimarad, ha nem a lelkész? És én is teljesen egyet értettem. Hát nézd, Sokan nem értették, és mindig kérdezték itt Magyarországon, hát nincsen honvágyad, nem sajnálod, hát ilyen nehéz helyzetben nem gondoltál arra, hogy azért mégiscsak jobb lett volna, ha most a férjeddel együtt kimegy, mert a szüleim hívták, és édesapám állást az egyetemen tudott volna Bandinak adni. De őszintén mondom, én mondtam Bandinak, semmiféleképpen nem. Csak nem értették még itt sem, de én tudtam, hogy Bandi nem lett volna boldog. Nézd, egy magyar, ha tud idegen nyelven is. Svájcban semmiféleképpen nem jó, mert ott a dialektus van. És aki nem tudja ezt a svájci dialektus, minden kantónak másnan. Ugye? Ezt nem fog tudni soha jó pszichológus és lelkész lenni. Ő nem lett volna boldog, hiába lett volna pénz. Nehéz helyzetben voltunk sokszor, azért mentem dolgozni ugye a követségre. Hogy ő neki ne kelljen ezt csinálni, amit sok lelkész. Vagy beadni a derekát, vagy lámpaernyőket készíteni, meg mindenféle ilyen szörnyű. Nem kellett, hála Istennek is. Most jöttek megint ki, 14. kiadásban jött most ki a magunkról magunknak, és Németországban most az egészet kiadták németül.
Ne bosszankodjál a hitetlenekre, ne irigykedjél hangos sikerükre, azok, mint a fű, úgy levágattatnak, úgy elszáll.
Adjad az Úrra utad vezetését, a hírnél rangnál most több a te békéd, mert igazságod az Úrban felvirrad, s fénylik, mint a nap.
Az Úrra várunk, a fényre feljönnek, mert örökségül megkapják a földet. Gonoszoknak meg, ahogyan kívánod, ült le így látod.
Ugye 5 terekünk volt, tehát abból 3 meghalt. Az elején az elfoglalt engem tényleg, és akkor csak itthon voltam. Csak akkor jöttek ezek a nehéz idők, és Bandi ugye nem volt olyan békepap. Egész egyszerűen élni kellett. Ha nem elég a pénz, akkor én fogok ahhoz hozzájárulni. És hát az olyan csoda volt, hogy akkor a követségen kérdeztek, hogy dolgoznék-e ott. Mielőtt a svájci követségen dolgoztam, tanítottam elég sokat. Közben is voltak tanítványaim, és ott van egy nagyon kedves fiatal mérnök, aki mindig jön, és azt most egy német cégnél, akik itt egy projekten dolgoznak, őt kérték, hogy költözön ki Hamburgba, az ő cégükhöz. Ő fiatal ember, azt mondta, ő nem megy. Ő magyar, ő itt maradt, a gyereke most született kislánya, az legyen Magyarországon. Ilyenek is vannak.
Reini néni is valahogy így volt annak idején, nem? Nem. Igen. A pénz volt a fő.
Nem. Tényleg a legnehezebb időben is tele volt a templom. Októberi összejöveteleken, ott még Gyökösi megálló. Mondta a busz, ott leszállnak. Figyelte, hogy ki megy a templomba. Aki erről tudták ezt, annak a gyerekét, Isten mencs, nem vették, hát az enyémet. Egyetlen egyet nem vettek az egyetemre. Senkit. A fiamat az egyik, aki meghalt, nem bírta, lelkére ráment ez az egész. Még a gimnáziumban sem akarták fölvenni. Hát fa és fémipari, mit keresett ott? És nagyon nehéz volt a pap gyerekeknek, és mégis látod, milyen érdekes, járnak a templomba. Mindenki járt a templomba. Minden gyerekem, Kinga kifestve, és lehetetlen ruhában. Én még resteltem, mit fognak szólni. Nem számított, ma is kapcsolatban van a gyülekezete, Németországból mindenkinek ír. Ezek olyan érdekes dolgok. Dóra, aki itt van, az is bizony.
És soha egy pillanatra nem tetszett gondolni, hogy ez jó lenne.
Mi?
Visszamenni.
Nem. Nagyon fiatal voltam, 19 éves, szintén hihetetlen, de én akkor, amikor elhatároztam, hogy igent mondok Bandinak, ugyanakkor azt is saját magamnak követeltem és elfogadtam, hogy nem lesz honvágyam. Ha egyszer igent mondtam, akkor az azt jelenti, hogy hálás vagyok Svájcnak mindenért, amit kaptam, de ez befejezett dolog. Annak nincs értelme valami után sóvárogni, amit én saját magam elhatároztam.
És nem is tetszett bánni sose?
Nem. Nem. Képzeld el, szüleim soha nem látogattak meg.
Soha?
Soha.
Miért?
Édesapám azt mondta, ő egy kommunista országban nem utazik. Kész. És édesanyám nagyon szeretett utazni, de ő nem akarta édesapámmal szemben mást. Az hiányzott. Őtőle kaptam az igazi hitet. Nem azt a nagyon komolyat, amit én kiharcoltam szintén. Egy szerető Istent kaptam, és azt rajta keresztül kaptam. Nagyon komolyan vettem, ez egy nagyon komoly Isten volt. Pál apostoltól kellett volna azt, hogy öröm, örüljetek.
Ezt az előtt ott a svájci.
Ilyen hitet csak rajta keresztül kaptam. Még mindig tanulni kell. Úgy érzem, hogy ő most is segít nekem. Azért is élek még ebben a óriási nagy házban egyedül.
És ez a hit, ez segített abban, hogy mindig a jót tessék meglátni a dolgokban?
Hát,
vagy ez eleve így volt mindig?
Együtt voltunk mindig. Olyan gyönyörű leveleket 56 után, akkor reméltük egy darabig, ugye, és olyan leveleket írt nekem akkor. Ő Mátraházán volt, különben, mivel itt házkutatás volt, és hát szörnyű, hát mit csináltak itt velünk. Bandéltő a főutcán is volt. Ott legalább tudtam rajta segíteni, hogy az édesapám miatt kidobták. Mondtak, ne legyen itt bonyodalom. Itt tudtam segíteni. Akkor igazán nagyon szomorú volt, amikor már nem engedték tanítani az egyetemen. Akkor hazajött, szót sem szólt. Nem is mertem jóformán kérdezni, mert mondta, most ne kérdezz semmit. És három napig ez nagyon, mert nagyon szeretett tanítani. De azután végeredményben jóra fordult, mert ide jöttek utána. Itt kezdődött az egész. És megérte, hogy visszahívták.
Ugyan, minden jóra fordul, nem? A
igen,
végén.
Igen, én csak azt mondhatom, hogy amennyi betegséget el kellett ott szenvedjen, hányszor volt kórházban, mégiscsak a végén az öreg bojtár könyvén, egy boldog öreg ember vagyok. Ha így befejezheti, akkor mit akarunk még? Úgy is állt meg, ahogy Istentől kérte. Nekem irtozatos volt, de neki az volt, amit Istentől kért. Meg is érdemelte, hogy ilyen vagyok, mint amilyen most vagyok, ott mosolyogva tudok mindent csinálni, ez csak neki köszönhető. Nélküle én nem lettem volna az, aki vagyok. Nem. Ezért tartottam ezeket a megemlékezéseket, nem a születésnapot, hanem a halál évfordulót.
Miért?
Azért, mert az élete ezzel teljesült be. Halála után 2 évig jóformán nem tudtam semmit sem csinálni, de azután tudott volt egy ilyen összejövetel minden hónapban egyszer, és hallottam, hogy azt mondtak, most szétfutunk. Akkor én azt gondoltam, én megpróbálok. Ha jönnek, jönnek, ha nem, akkor nem. Én nem vagyok ő, én így nem fogom tudni csinálni, és tudod, hogy jönnek. Minden első szombaton itt vannak.
Ez még most is van?
Most is itt voltak, mivel hogy a 90. születésnapomat ünnepeltünk.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.